A magyar kormány biztos jelöltje Trócsányi László az Inforádió stúdiójában a következő 23 percben az Európai Bizottság előtt álló feladatokról, a bizottság és a tanács közötti munkamegosztásról és a következő uniós ciklusról beszélgetünk. A bizottság, a parlament és a tanács közötti jog és hatáskörök egyértelműek, világosak, csak nem tartják be, vagy nem is egyértelműek. Ezért van ennyi vita erről.
Én, hogyha jogászként olvasom a szerződéseket, akkor azt kell mondanom, hogy a szerződések számomra világosak, és jól vannak megfogalmazva. Az Európai Unió a politikai orientációját, és ezt a szót használja a szerződés, az Európai Tanácsnak kell meghatározni. A politikai orientáció az meg kiterjed alapvetően valamennyi kérdésre, amelyik az Európai Unió előtt áll. Ide tartozik a migráció, és természetesen ide tartozik a harmadik országokkal való kapcsolat, a külkapcsolatok, és sorolhatok még nagyon sok olyan területet, amikor azt mondjuk, hogy vagy éppenséggel a versenyképesség területén milyen irányba kell elmozdulni. Ezekben a kérdésekben az Európai Tanácsnak kell döntés hoznia, és az Európai Tanácsnak a döntéshozatala ezekben a kérdésekben egyébként egyhangúságot igényel. Erre persze fel szokták hozni, na jó, de hát mi van, ha nincsen egyhangúság? Ugye mindig ez a dolog, és ezért tulajdonképpen megkerülik az Európai Tanácsot, mert nem lehet egyhangú döntés hozni. Erre én azt mondom, erre is van egyébként megoldás a szerződésben, mert létezik egy olyan intézményt, úgy hívnak, hogy megerősített együttműködés. A megerősített együttműködés pedig Magyarország is el tudta fogadni, amikor bevezetésre került, ami azt jelenti, azok az országok, akik bizonyos területeken együtt akarnak dolgozni, tehát közös politikát akarnak idehozni, a belső piacot ide nem számítva hozzá kell tenni, meghatározott számú ország kell benni, akkor ők előre tudnak menni. Tehát az Európai Tanács számára van egy nagyon komoly szerepe, és én azt gondolom, az Európai Tanácsnak ilyen is egy erős pozíciót kell betöltenie, amennyiben azt akarjuk, hogy egy erős Európai Uniót hozzunk létre. Mert az a konszenzusnak a helye a tagállamok között. És a bizottságnak pedig a kezdeményező szerepe van, és ezen kívül pedig a szerződések őre szerepet adja a szerződés. Igen, a kezdeményező szerep az természetesen a politikai orientáció keretén belül kell maradnia. Mert hogyha viszont saját maga találja ki a politikát, hogy milyen irányba menjen az Unió, ebben az esetben az Európai Tanács szabad évben szerepe leértékelődik, ami viszont a tagállamok szempontjából nem elfogadható. Az egész Európai Uniónak az építkezését az a kis, hogy képzeljük el. A piramis, amelyik fölülről megy lefele, és a fölül van a döntés, vagy pedig fordítva, és azt mondjuk, hogy a piramisnak a szélessége, az alján van az igazi szereplők, az aktorok, a tagállamok, és a tagállamok adják a felhatalmazást a lépésekre. Vagy ez egy nagyon fontos elvi kérdés egyébként, és ebben azt gondolom nagyon sok eltérő nézet van. Ugye vannak, akik úgy gondolják, hogy folyamatosan tolni kell a biciklit, ezt a Uber Wedrintől hallottuk ezt a mondást, hogy az Európai Unió az mindig egy projektekből áll, és mint egy biciklit kell elképzelni, állandóan pedálozni kell, és hogyha letesszük a pedált, akkor a bicikli felborul. Tehát állandóan menni kell. Ezzel szemben vannak olyanok, akik azt mondják, hogy stabilizációra van szükség, nagyon sok elért eredmény van, most értékeléseket kell elvégezni, de a tagállamok jobb bevonásával kell ezt elérni. Nagyon sok a nyitott kérdés, hogy milyen irányba fogunk elmenni. Tehát azok, akik a piramisrendszerben úgy gondolják, hogy fölülről indulnak a döntések lefele, ők nyilván minél több hatástört akarnak betenni az Európai Unióba, és azt mondani, hogy kéne szépen, ez egy föderatív rendszer, és ennek a föderatív rendszer példája az Amerikai Egyesült Államok. Ezzel szemben van a másik nézet, amelyik a tagállamokra épít, és a tagállamokat tekinti aktornak, mert tagállamok a szerződések urai. Hát lássuk meg, hogy amikor Nagy-Británia kilép, vagy most vagy kilép, vagy nem lép ki, most nem tudjuk, de mégiscsak a tagállamnak az aktora, hogy a tagállam dönt róla, hogy akar vagy nem akar kimenni. Tehát a másik nézet a tagállamokra helyezi a hangsúlyt, és ezért az Európai Tanácsra helyezi a hangsúlyt. Az előző koncepcióban nem az Európai Tanácsra helyezem a hangsúlyt, hanem a bizottságra helyezem a hangsúlyt. Ez két eltérő filozófiai nézet.
Van a kampányban, kiderült ebből a kampányból, hogy melyik nézetnek számítható többség?
Igen. Én azt gondolom, hogy itt azért a jobboldali gondolkodásúak és a konzervatív gondolkodásúak azok inkább az én általam másodikként felvázolt verziót támogatják, nevezetesen tagállamok az aktorok, és ezen belül kell a bizottságnak ugye döntéseket hozni. Mi a feladata a bizottságnak? Megtalálni az uniós közös érdeket. De mi egy közös érdek? A közös érdek csak a tagállamok érdekeiből tevődhet össze. Az uniónak nincs önálló érdeke, csak a tagállamok közös érdekeiből összejövő érdek tekinthető az unió közös érdekének. Ezért rendkívül, mert ha az unió érdek és a tagállami érdekek között összeütközés van, akkor egy, elnézést kérek, a hajók egymásnak ütköznek. Tehát ilyen szempontból nem nagyon fontos, hogy a bizottság magát minek tekinti. Ha a bizottság magát egy érdekegyeztető szerepbe helyezi, ahol a konszenzusnak a megkeresése azon belül, amit az Európai Tanács meghatározott, akkor jó irányba megy szerintem az Európai Unió. Az én meglátásom szerint legalábbis. És ezek a mai nyitott kérdések, vannak föderalisták. Nem vitatom, Magyarországon is van olyan politikai párt, amelyik azt mondja, minél több hatáskör kell adni az uniónak. A tagállamok buták, nem tudják megoldani az ügyet, csak akkor elfelejtik a szubszidiaritás elvét. Azt a szubszidiaritás, amire az egész Európai Unió építkezése épül, az a szubszidiaritásra volt, hogy a tagállamoknál kell hagyni a hatásköröknek azokat a részeit, amit gyakorlatilag képesek megcsinálni. És mi történik? Azt látjuk, hogy vannak az úgynevezett osztott hatáskörök, ahol az uniónak is, meg a tagállamoknak is van hatásköre, de szépen kiüresedik a tagállami hatáskör. Ebben az esetben viszont a tagállam úgy érzi, hogy elveszít jogosítványokat, nem tud beleszólni. És ebből jön ki az, hogyha nem Magyarországról beszélek, hanem általában az egész Európai Unió belül a nemzeti parlamentek nem tudnak mit kezdeni az európai építkezéssel. Tehát, ha megnézzük, bevezették a sárgalapos eljárást, ugye, a lisszaboni szerződéssel. Összesen 3 alkalommal értek a nemzeti parlamentek sárgalapos eljárás, azokat is mind félretették, hozzá kell tenni a bizottság, tehát túllépett rajta. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően itt van egy gap, egy olyan hiány, és ezért mondhatjuk demokratikus deficitnek, hogy egyszerűen a tagállamoknak a nemzeti parlament és az unió között ez mintha két külön világ lenne. A nemzeti parlamentek ugye idézővet éve nem találják a helyüket, mert úgy gondolják, hogy a hatásköreik folyamatosan csökken, és csak át kell ültetni bizonyos európai uniós irányelveket. Itt egy sokkal jobb kommunikációra van szükség, ezt újra kell gondolni, mert azt gondolom, hogy az európai integráció iránt nagyobb figyelmet, azt is hogy kell biztosítani, hogy a nemzeti parlamenteket is jobban involváljuk az európai építkezésbe.
A bizottságnak kell átgondolnia, az Európai Parlamentnek kell átgondolnia, a tanácsnak.
A bizottság a kezdeményező szerep ebben, tehát én azt gondolom, hogy nyilván az Európai Tanácson indul az a kérdéskör, és az Európai Tanácsnak a döntéseit követte, mint említettem, a bizottságnak kell olyan kezdeményezéseket letenni, amelyik például ezt a gepet, ezt a hiányt mondjuk be tudja temetni. Én azt gondolom, hogy itt fontos kérdésekről kell majd vitatkozni az elkövetkező időszakban.
Ezt a vitakészséget látja az európai politikában? Tehát akarnak erről vitatkozni?
Én remélem, hogy igen. Én remélem, hogy igen, mert azt látni kell, hogy még a Manfred Weber is ugye az ő prioritásai közé tette, hogy polgárközeliség. De mit jelent a polgárközeli? Legyünk őszinték, ma az embereknek fogalmuk sincs az, hogy kik az európai parlamenti képviselők, tisztelt a kivételnek természetesen. Ez a Franciaországban is, hogyha 70-valahány képviselő, de ha megkérdezem azt, hogy ki az európai parlamenti képviselőjük, akkor fogalmuk sincs az embereknek Franciaországban, de ez ugyanez van Németországban, stb. Tehát erre mondják, hogy a brüsszeli buborék. Tehát én azt gondolom, hogy itt vannak olyan hiátusok, amelyeken igenis jobban kell dolgozni, mert különben egy nagy távolság fog létrejönni, és az európai építkezést csak egy elit építkezésének tartják, amelyik azt mondják, hogy szűk kört érint, de tulajdonképpen én nem is értem. Nem is tudják az emberek, hogy mi értelme van az Európai Uniónak. Hát én, amikor egyetemi tanárként ugye leülök a diákjaimhoz, és akkor az Európai Tanulmányok Központ, ma a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetnek hívják, próbálom elmagyarázni, mik az elért eredmények, mert nem tudják. Tehát fogalmuk sincsen. Most elnézést kérek, ezt így mondom, nem csak azt, hogy meg tudják tanulni, 4 alapszabadság, meg egyebek, de a mindennapokban, mit jelent a mindennapokban az, hogy én az Európai Unióban vagyok, ezt nem igazából tudják az emberek. És azt gondolom, hogy itt van egy komoly hiányosság, már pedig az, hogy be tudok ülni az autómba, és el tudok menni ma legalábbis Párizsba vagy Brüsszelbe úgy, hogy a határon nem állít meg senki. Én azt gondolom, ez egy olyan fajta érték, amely az európai integrációnak köszönhető. mert ez egy fontos érték. És még sorolhatok jó néhány dolgot, amikor én diák voltam, én nem tudtam elmenni külföldre, egyetemre, Erasmusra, és még sorolhatok még továbbiakat is. Tehát vannak jó dolgok is, de ez a valahogy mégiscsak olyan távolinak tűnik ez az egész építkezés, meg hogy mit csinálnak. Na most ez a polgárközeliség azt gondolom, egy fontos dolognak kell lenni, amire azt akarjuk, hogy az emberekben maradjon meg egy európaiság iránti gondolkodás.
Brüsszeli és párizsi nagykövet is volt. A brüsszeli bürokrácia mennyire viseli magán a francia közigazgatási kultúra jegyeit?
Hát az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság például az az egyedüli olyan szerv, ahol a francia hivatalos nyelv. Tehát mai napig is. Tehát a bírók, amikor van a deliberation, tehát a tanácskozás, akkor francia beszélnek egymással, mert az egész judikatúra, jogi architektúra kialakításában a franciák nagyon aktívan vettek részt az 50-es években. A Monet, ugye Schumann, sorolhatom a neveket, Spaak, ezek ugye frankofonok voltak, és akkor még az angolok nem voltak benne. Tehát nyilvánvalóan a francia nyelvezet erősen megjelent. Aztán később persze ma már átalakul, és egy a brüsszeli angolsággal jönnek gyakorlatilag új fogalmak. Egyébként nem könnyű az uniós jogot olvasni, meg az uniós dokumentumokat sem olvasni, mert sokszor nekem is háromszor el kell olvasni, ahhoz, hogy az teljesen világos legyen, pláne a sok fordítás hozzá kell tenni, nem egyszerű. De az a helyzet, hogy volt egy erős francia hatás, az később átalakult, amikor a bővítések voltak, tehát a skandináv országok beléptek, közép-keleti európai országok beléptek, ez nyilvánvalóan átalakította a rendszert, de az alapjaiban azért a francia gondolkodás megvolt.
Van, vagy volt akkoriban kapcsolata az apparátussal, és ha igen, akkor ez biztos jelöltként jelente valamilyen helyzeti előnyt?
Megmondom őszintén, én az, hogy az eddigi életemben én igazából a nagyköveti diplomáciai munkámra helyeztem a hangsúlyt, természetesen ugye bizonyos baráti kapcsolataim vannak az egyes országokban, amelyek én azt gondolom, hogy mindig is voltak, mindig is lesznek, függetlenül attól, hogy az ember éppen milyen szerepkört tölt be, hisz a legfontosabb az a dialógus, és én örülök annak, hogyha külföldön barátokkal találok, és próbálom azt a képet elmagyarázni, hogy egy objektíve kép alakuljon ki Magyarországról. A brüsszeli bürokrácia egy más világ, nyilvánvalóan annak a megismerése, ha oda kerülnék, abban az esetben ez nyilván számomra is nagy kihívás és munkát jelentene, de nagyon távol vagyok én még ma ettől.
Mi lesz a Magyarországgal kapcsolatos folyamatban lévő ügyek sorsa a választás, az európai parlamenti választás után?
Nézze, jelenleg van jó néhány perünk az Európai Bíróság előtt. Ezek az ügyek mind emblematikusak. Egyébként hozzá kell tenni, hogy Magyarország az Európai Bíróság előtt, és a statisztikai átlagot nézünk, akkor egy középmezőnbe vagyunk. Sőt, hogyha azt nézzük, hogy a magyar bírók hányszor kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást, akkor nagyon szépen teljesítettünk. Szinte azt kell mondani, hogy Visegrád és közép, az ugyanaz csatlakozó ország között elsőként. Tehát azt jelenti, hogy a bírókat érdekli az uniós jog. Tehát ezt látni kell, hogy az uniós jogi felkészítése a magyar bíráknak nagyon jól sikerült, mert ugye rendkívül aktívak. Néha talán túl aktívak is, de ezt ugye hozzá kell tenni, ez a bírói gyakorlat aztán utána nyilván majd helyre teszi ezeket a kérdések, és kialakul egy trend ebben, egy rendszer. De amit látni kell, hogy vannak szimbolikus ügyek és emblematikus ügyek. Ezek persze mindig a sajtóban nagy jelentőséget kapnak. Ilyennek tartom a Central European University-nek az ügyét, akkor a nem kormányzati szervezeteknek, a külföldről történő finanszírozásának az ügyét, ilyennek lehet tekinteni a posting irányelv, az úgynevezett direktívának, a kiküldetési irányelvnek, ugye a Európai Bíróság előtt, ilyen jelenleg tekinthetjük a sargentini jelentésnek a megtámadását. Én azt gondolom, hogy ha összeszedném, akkor lenne 7-8 emblematikus ügyünk. A többi ügy, nagyon őszintén mondva, a szakmai ügy, ahol szakmai kérdések vannak, de nem politikailag emblematikus ügyek. De mégis mindenki erről a 7-8 ügyről beszél, mint hogyha ez lenne tulajdonképpen csak, vagy ez lenne a legfontosabb, és ez az egyedüli ügy Magyarországnak. Én azt gondolom, ez 7 ügy. Magyarország mindig végrehajtotta a bírósági döntéseket, hozzá kell tennem. Tehát én, mint igazságminiszter, azt mondtam, jogi vita, az jogi vita. Tehát a jogi vitának bele kell állni, vannak jogi érvek. Én nem politikai ügynek tekintem, jogi ügyeket. Én jogiasságügyi miniszterként nem is tehettem más, nem is tehetek más, mint jogi ügynek én gondolkodom, és el meg van nézni, hogy a szerződésekben milyen jogi érveket tudok én felhozni, mert ezek a kérdések, amik minánk vannak, ez más országban is előfordulhatna, és a bíróságnak is jogi ügynek kell tekinteni, és vannak a politikusok, akik politikai ügynek tekintik a kérdést. Tehát a kettőt azért válasszuk kell, hogy politikai ügyről beszélünk, vagy jogi ügyről beszélünk. Én igazsági miniszterként nyilván jogi ügyként tekintem, és mindig azt mondtam, hogy vagyok a kormánynak az ügyvédje. De aki ugye, ahogy is járunk el a bíróság előtt, mert mi írjuk meg azokat a beadványokat, és azt gondolom, nagyon magas színvonalon készülnek ezek a beadványok, mert az Európai Bíróságnak is sokat kell gondolkodni ahhoz, mert valódi vitát tudunk ebből gyártani, azt mondjuk európai kérdések is egyben. Nem magyar kérdés, európai kérdés.
De ami az Európai Bíróság előtt van, akkor az ott is fejezi már be a pályafutását?
Ami az Európai Bíróság előtt van, attól függ, hogyha hát a maga az ügy befejeződik természetesen. De viszont az Európai Bíróság hoz egy döntést, ha a Nemzeti Bíróságtól kerül az Európai Bírósághoz az ügy, akkor a Nemzeti Bíróság felfüggeszti az ügyet, és a bírósághoz fordult, utána folytatja a ügyet, amikor már ismeri az Európai Bíróságnak a döntését, a devizahiteleseknek az ügye például, amikor nagyon sokszor fordultak az Európai Bírósághoz magyar bírók, felfüggesztették az előttük lévő eljárást, és bevárva az Európai Bíróság döntését, annak ismeretében folytatták az eljárást. Én most nem akarok belemenni ennek a részleteiben nyilván, hogy milyen döntések voltak. A másik ügynél, amikor nem a bíróságtól kerül az Európai Bírósághoz az ügy, hanem az Európai Bizottság tétezőföl felperes, a magyar kormány pedig Magyarország alperes, vagy pedig mi támadjunk meg valamit, és akkor a bizottság az alperes, tételezzük föl, akkor van egy döntés, ez független magyar bíróságoktól. Akkor ugye annak a döntésnek a végrehajtásáról kell tárgyalásokat folytatni az Európai Bizottsággal. És az Európa, tehát nem, hogy befejeződik maga a jogi ügy, de viszont a megnézzük, hogy mi van a bírósági ítéletben, és a végrehajtást illetően a magyar kormánynak tárgyalásokat kell folytatni az Európai Bizottsággal. És ott van a kérdés, hogy találnak-e megoldást, vagy nem. Ha nem találnak, akkor visszakerülhet természetesen az ügy az Európai Bíróság elé.
Az nem fordulhat elő, hogy egy új Európai Bizottság úgy látja, mint új fél, hogy ezt az ügyet neki folytatni az Európai Bíróság előtt nem áll érdekében, és visszavonja.
Minden elképzelhető, jogi lehetőség természetesen mindenre van. Így van, hát ezek a kérdések ugye a jövőnek a kérdése, hogy ebben a tekintetben mi fog történni.
Magyarországnak érdeke, hogy az Európai Bíróság előtt lévő ügyek a bíróság előtt be is fejeződjenek?
Én azt gondolom, hogy mi egyet tudok mondani, mint jogász, hogy ha van egy jogi vita, akkor annak a végre egy jogban kétfajta módon lehet ugye befejezni a jogvitát. Vagy egyességet kötnek a felek, ez most Magyarországon ez legalábbis bármilyen ügyvédet megkérdezzük, vagy egyességet kötnek, vagy adjuk a bíróságra a döntést. Ez a két lehetőség van. Ugye egyességkötésre eddig nem volt lehetőség arra, hogy mert hogy lett az egyességkötés? Úgy, hogy a bizottsággal ugye leül a magyar kormány, és elmagyarázza, és nincs kötelezettségszegési eljárás, hanem befejeződik az eljárás. Ezért volt jó, nagyon jó a pilot eljárás, amit sajnos a bizottság ki akar vezetni, mert a pilot eljárás pont a dialógusra épül. Arra, hogy mi a különböző érvrendszerünket üljük le és tárgyaljunk. Most ezt ki akarják vezetni, és rögtön kötelezettségszegési eljárásokat akarnak bevezetni, mert aztán ez gyorsabb, és megúszszák a pilot eljárást. Én ezt nem tartom jónak, mert a pilot eljárás pont az egész Európai Uniónak a lényegét jelentette, a dialógust. Az egész európai közösség nem tud dialógus nélkül létezni.
Kell-e ön szerint az Európai Uniónak önálló kül- és gazdasági profilt vinni egy olyan helyzetben, amikor az Egyesült Államok és Kína éppen egy technológiai és vámháborúba keveredik, ami mindenkit fog érinteni, akinek kínai telefonja van és azon amerikai program.
Én azt gondolom, hogy nekünk az Európai Unió előtt a legfontosabb kérdést az én számomra, az az uniónak a versenyképessége. Tehát az unió versenyképesség az a tagállamok versenyképességéből tevődik össze. Olyan megint nincs, a tagállamok nem versenyképesek, de az unió versenyképes. Tehát azért ez egy egységet alkot, ugyanúgy, mint ahogy mondtam azt, hogy van európai érdek és nemzeti érdek, és összefüggés van. Ebben is van összefüggés, tehát nekünk, ha benézünk a tükörbe, akkor azt kell mondani, hogy nézzük meg, hogy mennyit fizetünk kutatásfejlesztésre, az Európai Unió mennyit ad kutatásfejlesztésre például. Megnézhetjük azt, hogy a statisztikákat, hogy a világ legfontosabb cégei között, hogy a 10-ben miért nincs egyetlen egy európai sem. És én sorolhatnám a statisztikákat, amelyek azt mondja, hogy az Európai Uniónak a helye ebben a tekintetben bizony lemaradásban volt. Volt a barcelonai stratégia, a Lisszaboni stratégia, a barcelonai stratégia, amelyek azt akart, hogy 10 éven belül ugye a legversenyképesebb legyen, a kontinens legyen. Hát ez tulajdonképpen nem jött össze. Tehát ezen a téren azt gondolom a legnagyobb reflexia ezen a téren van, már csak azért is, mert a többi kontinens kőkeményen ugye érdekeit érvényesíti. Itt volt a Siemens Alstom ügy. Ugye csak azért hozom előtérbe ezt a kérdést, mert ugye valószínűleg versenyjogi szabályokat, ha figyelembe véve, jó döntést hozott a bizottság. Csak akkor még kell nézni azt is, hogy egy ilyen cégeknek a létrehozatala, amik azt mondjuk egy fúzióra épül, viszont egy versenyképesebb pozíciót adna Európának a világban. Tehát én abban vagyok érdekelt, hogy az európai versenyképességet kell növelni. De ez a jogi szabályozásnak is megfelelőnek kell lenni. Tehát én, mint jogász tudom mondani, hogy a jog az egyrészt a versenyképességet tudja szolgálni, és meg megölni is tudja. A rendkívül bürokratikus, a rendkívül részletes, és mindenre szabad így mondani, kiterjedő, aprólékos jogi szabályozás megöli a versenyképességet. Ez Magyarországon is így van. Tehát ebben a tekintetben sokkal rugalmasabb szabályozásokra van szükség.
Lát erre készséget, hogy ezt a rugalmasabb szabályozást megcsinálják, amikor a Siemens Alstom ügyben ezt nem lehetett megcsinálni?
Én azt gondolom, hogy ez az Európai jövő következő Európai Bizottság előtt áll egyik legfontosabb feladat.
Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti listavezetője, a magyar kormány jelöltje az Európai Unió biztosi posztjára volt az Inforádió stúdiójának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.